Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nényei Gáborné édesanyával, tanárral, a Kalász Szövetség volt elnökével Majláth Luca beszélget. A beszélgetés második része következik.
És akkor most egy kicsit a család kibontakozásáról, meg az életpályámról, hogy amikor végeztem, akkor egy bizonyos pénteki napon államvizsgáztam, de már hétfőn elmentem állásba, nem tanítani, nem tehettem, mert ez június volt, és azért kellett ilyen sürgősen, mert én már vártam, mint említettem, a második gyereket, és tudtam, hogy ha szeptemberig húzzuk az időt, akkor nem fog engem senki fölvenni várandósan, pláne akkor még úgy volt, hogy az egyetem nem számított bele, tehát nem is kaptam volna gyest se, az első ét se kaptam még, mert egyetemista. Akkor már létezett a gyest, csak hát ilyen szűkebb hatókörben. És ezért elmentem fordítónak a moképhoz. Hát az nagyon vicces volt, mert azok az elvtársak, akiknek el kellett dönteni, hogy melyik filmet engedik be Magyarországra, és melyiket nem, azok az elvtársak semmilyen nyelven nem tudtak. És én nekem az volt a dolgom, hogy a különböző külföldi folyóiratokból ismertetőt lefordítsam, technokollal beragasszam egy füzetbe, és a magát a cikket is, meg azt is, amit én írtam róla, fordítást is, és akkor annak alapján ők hát okosan döntöttek, idézőjel, nem tudom, lehet, nem akarom őket elítélni, jót akartak biztos. És technokollal ragaszgattam, úgyhogy most utólag tudtam meg, ugye, sokkal később, ez 70-ben volt, hogy a technokoll az kábítószer. Én azt tudtam, hogy sokat fájt a fejem, de ha tudtam volna, hogy ez egy veszélyes anyag, akkor rettentően féltem volna, hogy mi lesz az én gyerekemmel, aki folyton technokolt szagol. Hát ez egy zseniális gyerek lett. Egy nagyon életre való, kemény kötésű, nagyon-nagyon zseniális gyerek, és nem csak zseniális, hanem egy nagyon buzgó, aktív, hívő ember lett belőle, 8 gyerek apja. Aztán megszületett ez a bizonyos gyerek karácsony után pár nappal, és amikor megint tanév kezdődés közelébe voltunk, hát azért most nekem kéne állást szerezni, és hát találtam is egy állást a közelben, de most már akkor tudtam, hogy nekem meg kell mondanom, hogy gyereket várok, mert a moképnál nem árultam el, tudnilik egy hónapig minden magyarázat nélkül elbocsájthattak volna. És ezért nem mondtam, hogy én babát várok, csak azt mondtam, hogy december végéig vállalom ezt a munkát. Mikor megmondtam, hogy valóban gyereket várok, akkor hát miért nem mondtam előbb? Hát akkor föl se vettek volna. Na, gondoltam, ezt elkerüljük, akkor én úgy megyek el az Áldás utcai iskolába, hogy megmondom, hogy igen, de én már várom a 3. gyerekemet. És erre egy pillanatig Ódor Lászlónének hívták az igazgatót, fölemelte a fejét, egy pár másodpercig gondolkodott, azt mondja, én örülök, ha a magyar anyák szülnek, és fölvett. Hát egy fél évet tudtam tanítani, és eznek a 3. gyereknek a születése után már 20 évig otthon voltam, pontosan 20 évig. Mondtam, hogy nagyon nehéz volt újra tanítani, menni, mert közben elhúzott a világ mellettem, ugye? Tehát 72-től 92-ig akkora változások voltak az angol tanításban is, meg a magyar tanításban is, meg egyáltalán én nem tudtam lépést tartani ezzel a 7 gyerek mellett, hogy nagyon nehezemre esett, de szerencsére a férjem asztalra csapott, és azt mondja, igen, menned kell. És tényleg igaza volt, mert aztán ott én ilyen Medve utcai, akkor még Medve utcai általános iskolának hívták ezt az iskolát, akkor mivel indultak az egyházi iskolák, meg a válogatott iskolák, változott a világ ugye a 90-es évek elején, így ott abban az iskolákban már kevés volt a gyerek, úgyhogy állami gondozottakat, meg hetes otthonosokat, meg ilyen rendkívül hátrányos helyzetűeket vettek föl, és én a második évtől kezdve, hogy ott tanítottam, egy ilyen társaságnak lehettem az osztályfőnöke. Erről külön műsorokat tudnék elmondani. Nagyon-nagyon tanulságos volt nekem, nekik is azt hiszem, férjemmel együtt vittük őket minden évben nyaralni. Nagy jelenetek voltak, de ezek a gyerekek máig is összejárnak. Mindegyikből ember lett. Hát kicsit ilyen piercingesek, meg tetováltak, meg mit tudom én, mindenek, de emberek lettek, és jelentkeznek ünnepeken, mit tudom én, fölhívnak, beállítanak, megmutatják a menyasszonyukat, meg aztán a gyereküket. Nem mondom, hogy nagy a népszaporulat ebben a rétegben, de akik vannak, azoknak nagyon örülünk. Igen, tehát ez volt az én tanári pályafutásom, ami egy szerencsés balesettel ért véget, mert akkor ért engem egy baleset, amikor már még két mankóval járós koromban lettek a szüleim, hát megrokkantak egészségileg, úgyhogy akkor én már nem mentem tanítani, hanem hát ilyen rokkantsági nyugdíj, vagy micsoda, minek is hívják azt, szociális támogatásban részesülve ápolhattam a szüleimet. Hát ez is olyan gyönyörű. Úgyhogy valaki így mondta, hogy az őrangyalod ellökött téged, mert más helyre kellette. Igen. Viszont az alatt a 20 év alatt én rengeteg gyereket tanítottam angolra. Akkoriban ugye az iskolában csak orosz lehetett általános iskolában tanulni, úgyhogy nagyon nagy volt az igény arra, hogy angolt tanítsuk. Mire volt jó nekem az az angol diploma? Arra, hogy kisgyerekeket tanítsak angolra. És így a saját gyerekeimet is tudtam tanítani, mert egyébként egy anya nem tudja tanítani. Biztos van kivétel. Én azok közé, a sokak közé tartozom, akik a saját gyerekét nem tudja tanítani, de ha oda hívjuk az osztálytársaikat, barátaikat, egy csapatot, akkor már igen, lehet, hogy visszabeszélnek nekem közben, meg kijavítanak, hogy nem úgy kell, hanem amúgy kell, de hát ők is mind megtanultak angolul. És ott szereztem olyan gyakorlatot a gyerektanításban, hogy az Áldás utcai általános iskolában, bár én középiskolára voltam ugye képezve az ELTE-n, de emiatt a gyakorlat miatt bátran elvállaltam, hogy első elemitől kezdve, amilyen osztályt kapok, azt tanítom. Hát ez is ilyen. Hát miért kellett nekem a diploma? Meg miért kellett nekem 20 évig otthon lenni? Miért kellett, hogy megtaláljon a kalász? Mert közben a kalászba meg, hát az is egy külön mese, nem tudom, belefér-e az élettörténetbe, majd esetleg egy másik ágába, hogyha belefér, majd elmondom, hogy tehát ezzel a tanári pályafutásom úgymond véget ért, és lettem az időseinknek ápolója, meg egy olyan családi közegnek a helyszíne lett az, ahol mi a férjem, mert ő még akkor bőven dolgozott, amiben nagyon sok minden történt. Egyrészt az alatt a 20 év alatt is, de utána is, a gyerekeink baráti köre az állandóan nálunk volt. Voltak, akik az iskolából hazajövet egyenest hozzánk jöttek, ott akkor zenét hallgattak, nem akármit, hanem a válogatott nagyon hihetetlen lehelyeredtek a földre, és akkor mondjuk Orff Carmine Buráját hallgatták, meg ehhez hasonlókat, Beethovent, ezt-azt. És az asztalunk körül, azt egyre nagyobbra kellett. Na, az is csoda volt, hogy honnan lett nekünk akkor az asztalunk, meg hogyan lettek a lakásaink, hogy a kicsiből hogy lett egy picit nagyobb, a nagyobbból hogy lett még nagyobb, közben az szabályok változtak, akkor az állami lakásokat meg lehetett vásárolni, akkor szóval ez is egy csodálatos, a gondviselésnek egy csodálatos sorozata, és nevetségesnek tűnik, de többször próbáltak rábeszélni, hogy mosogatógépet vegyünk, vagy meg is vennének nekünk mosogatógépet. Mondom, azt nem. Mert a mosogatás az volt az korábban is, meg már ebben az időben is, mikor már ott cseperedtek, az a hely, amikor nyugodtan lehet beszélgetni, anélkül, hogy azt mondanám Janikovszkit Évát idézve, hogy fiacskám, beszélni akarok veled, mert akkor már tudom, hogy baj van. Ugye ez van a Janikovszki Éva, talán velem mindig történik valami című könyvébe. És az egy ilyen laza dolog, hogyha akar segít, ha nem, akkor csak ott ül, és akkor én nekem nem kell gondolkodnom, mert ez megy automatikusan, és az élet legnagyobb kérdéseit mosogatás közben lehetett megbeszélni. Még egy jó hely volt a hajvágás. A fiúknak mindig én vágtam, a lányoknak nem. A fiúknak én vágtam a haját, és akkor közben kiderült, hogy mégis szakít azzal a lányjal, akit én is nagyon szeretek, pedig meg. No, ennyit a mosogatógépről. Más sincs.
Hát ez nagyon, nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kapcsolódási pontok, és soha nem tudjuk, hogy mi az. Szerintem, igen, hogyha főleg ilyen sok gyerek van, és igen, nehéz mindenkire időt szakítani, igen, nem igen, csak azért, mert az ember nem szeretne, hanem a gyakorlatban nincs annyi óra egy napon.
Igen,
meg
igen,
kell találni ezeket, igen, a kis pontokat.
Igen. Na akkor a kis pontok közül a legnagyobb pontra utalt most tulajdonképpen az családi asztal. Tehát az, hogy esténként, napközben ez nem volt lehetséges, de esténként az asztal körül mindig összegyűltünk, megvártuk egymást, és hát ez egy ilyen hatalmas fórum volt, ahol mindenki beszélt erről, arról, és mi, akiknek televíziónk se volt, meg nem értünk rá újságot olvasni, meg mit tudom én, ilyesmi, minden, szóval, hogy mondjam, benne voltunk az élet sodrába, mert a gyerekeink révén, ezek a beszélgetések révén, meg a plusz vendégek révén elképesztő hírözön jutott el hozzánk, és de már szűrve, és emiatt könnyebb volt rendszerbe illeszteni, vagy a tájékozódni a világban, mert túl sok hír között az ember elkallódik, de hogyha így személyes kapcsolatok révén jut hozzá az ember, akkor kirajzolódik valami nagyon lényeges, amit jó átlátni. És hát aztán szépen sorba megtalálták a életeik párját, és születtek a gyerekek szép sorba. Hát ugye mondom, 33 unokánk van, abból a legidősebb még nem töltötte be a 27-et, a legkisebb meg még nem töltötte be a 4-et, úgyhogy elég nagy a szórás, de amit tudok mondani, hogy mindegy, az unokatestvérek rettentően szeretik egymást, és a gyerekeink is, és minden, ha valamelyiknek valami gondja, baja van, az biztos, hogy összefognak, és mindig mindent segítenek. Tehát ez egy olyan csoda, amit hát ésszel nem lehet megmagyarázni. Mert ugyanakkor tudjuk, hogy az Istennek nincsenek unokái, csak gyerekei. Tehát mi adhatunk egy életpéldát, de az, hogy a gyerekeink hívők lesznek-e igazából, hogy igazából rátalálnak a Jóisten szeretetére, az nem a mi érdemünk. Az is ajándék. Tudnék itt beszélni a hitünk további gazdagodásáról, még ugyancsak a 80-as években, amikor ilyen neoprotestáns, de ökumenikus szellemű neoprotestáns missionáriusok kezdtek jönni Magyarországra. Miért nem mindig nálunk laktak? és ők nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk az élő hitre. Nagyon nagy hálásak vagyunk nekik, és a gyerekeinket is ilyen ifjúsági táborokba vitték. Igen, na most jön a kérdés. Aztán lehet más kérdést is még föltenni, de hogy ki vagyok én? Hát ki vagyok én? Mondom, 2 hétig gondolkodtam rajta, és hát akkor kiderült, hogy miért vagyok? Isten irgalmából. Mert emberi ésszel teljesen felelőtlenség volt, hogy engem elvállaltak. Hogy én hitetlen környezetben megkaptam a hitet, állandóan gondoskodott rólam a Jóisten, hogy megkapjam. Hogy volt hova mennünk, a férjemmel egymásra találtunk, az a legnagyobb csoda. És hogy volt hova mennünk lakni, és hogy ez a lehetőség, ez mindig követte, mindig utolsó pillanatban, tehát a 4. gyereket várva még egy egyszobás lakásba laktunk, de mindig az utolsó pillanatban Jóisten tudta, hogy a türelmünket is próbára kell tenni, bizakodjunk, majd meg lesz. Szóval az egész életünkön végig vonult ez, hogy emberi ésszel megmagyarázhatatlan, most ez az utolsó, amit mondtam a gyerekeink hitéről, meg az unokáink hitéről, hihetetlen, hihetetlen. Most például 4 unokánk bérmálkozott múlt héten. Hogy ezek, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát mi vagyok én, a szüleim gyereke, a farkas gyerek? Hát, az is vagyok, de hát 20 éves koromban kirepültem a házból, meg van még 3 testvérem, egy ugyan már sajnos nem itt a földön. Akkor mi, tanár vagyok? Hát azzal az összeadom, akkor talán azt mondom, hogy 10 évet se össze tudok vakarni, hát nem vagyok tanár. Akkor a gyerekek anyja, hát a gyerekeket az ember átmenetileg kapja, kirepülnek. Dicsekedhetek azzal, hogy ennyi gyerekem van, meg ennyi unokám. Hát az én érdemem az, hát hogy nem. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát engem tényleg komolyan vett a Jóisten. És amikor megkereszteltek, akkor én az ő gyereke lettem. Úgyhogy az én identitásom, az én ki vagyok, Isten gyermeke. Aztán ez is történt, az is történt, de nem ez a lényeg. Aki vagyok, hogy mi vagyok, azt nem is tudom most se, de hogy ki vagyok, azt tudom, hogy az Isten gyermeke. És akkora nagy öröm volt ez nekem, hogy rájöttem.
És hát ahogy most végigmentünk ezen a szép életúton, ezen is érződik a gondviselés minden egyes pillanatban. És talán így könnyebb ezt úgymond felfogni észre, hogy hogyan lehetünk mi Isten gyermekei, hogyha megnézzük ezeket az örömöket az életünkben, vagy a megpróbáltatásokat, hogy honnan, hová tudtunk eljutni.
Hát igen. A Jóisten, szokták mondani ezt az erőszakmentességet. Én mindig gyanakvással veszem ezt, vagy úgy érzem, hogy nem igaz. Az Isten nem válogat sokszor. Amikor helyre akar minket rakni, akkor nagyon kevéssé erőszakmentes ötletei vannak. Például ellök engem az őrangyalom a Szélkálmán téren, akkor még Moszkva tér volt. Meg bizony nagy megrázkódtatásokkal a férjemnek az élete, az különösen ő 7 évvel idősebb nálam, és őt nagyon, a történelem nagyon megrugdalta, hogy úgy mondjam. De ezekből egészen csodálatos dolgok fakadtak. Az üdvösségünket sokkal fontosabbnak, a boldogságunkat és üdvösségünket sokkal fontosabbnak tartja, mint ilyen részletkérdések. Úgy érzem, hogy nem jól használjuk ezt a szót, hogy agresszió, mert azt, hogy valaki ezelőtt, nem tudom én, 10 000 évvel ezelőtt rájött arra, hogy egy ekével föl kell szántani a földöt, tehát azaz bennünk levő agresszív természetből fakadólag valósulhatott meg. Hát egy feltöretlen földet föltörni hihetetlen, erőszakos cselekedet. Az élet, benne van hát a fiúgyerekekben különösen az, hogy ilyen intenzíve, azt jó irányba be kell fogni. Az jó irányba kell, hogy terelődjön, és hogyha én letagadom ezt, és hát látom most a szerencsétlen mai gyerekeket, annyira tévetegek és bizonytalanok nagyon sokan, mert nincsenek korlátok, nincsenek szabályok, nincs járóka, nincs pólya, nincs napirend, minden szétfolyik, és emiatt tele vannak félelemmel, mert nem tudják az a szabadságot adni a gyereknek, az félelmet is, a félelmet is gerjeszti, mert nem tudja, hol a kapaszkodó, hol a biztonság, mint itt a följárónál a korlát például. Igen.
Anyaként, vagy szülőként, vagy tanárként mindig meg kell adni ezt a támaszt, és meg kell teremteni azt a környezetet, ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat. És a történeteiből nem csak a saját gyerekei, hanem más gyerekek is biztonságban érezték magukat önöknél.
Igen. Köszönöm.
Hát nagyon gratulálok ehhez a szép életpályához, és a további részéhez is a jó Isten áldását kívánom, mert még úgy érzem, hogy nagyon sok minden másról tudnánk, akár 10-20 év múlva is beszélni. Az unokákról, az unokák gyerekeiről. Úgyhogy bízunk benne, hogy még találkozunk itt a Mária Rádióban, és folytatjuk a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, és meghallgatták Gabi néni történetét, és hát nagyon hálásak vagyunk az adományokért, amikkel a Mária Rádió munkásságát támogatják, ugyanis enélkül sem ez a műsor, sem pedig semmelyik másik nem tudott volna létrejönni. Nényei Gáborné édesanyával, tanárral, a Kalász Szövetség volt elnökével Majláth Luca beszélgetett.